Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál Mong Attila, vendégünk pedig a stúdióban Csics Gyula, a Tatabányai Városi Könyvtár igazgató, akinek az 56-os magyar forradalom idején 12 éves korában írt naplóját most adta ki könyvformájában az 56-os intézet. Jó napot kívánok! Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. A napló az október 23-ai bejegyzéssel indul, és azzal kezdődik, hogy reggel az édesanyjával elindultak a temetőbe, és hát azzal végződik, hogy még az ágyban is este hallja, mint az utcán kiabálják azt, hogy ledöntjük a Sztálin szobrot Vesszengerő 1957. március 15-e. Miért döntött úgy 12 éves korában ezen a napon, október 23-án, 24-én, hogy elkezd egy naplót írni, és megörökíti azt, ami ezekben a hetekben történt?
Hát először is akkor én is köszöntöm a nézőket, és nagyon köszönöm, hogy meghívtak ide az Inforádióba. Azért döntöttem így, 24-én tulajdonképpen, hogy Kovács Ancsi barátom, akivel gyerekkorunkban ebbe a házba születtünk, itt játszótársak végig együtt voltunk, hiszen mindketten a földszinten laktunk. Édesanyja, tehát Kovács Ancsi édesanyja mondta édesanyámnak, hogy Ancsi naplót ír. Hát ez nekem nagyon megtetszett, hogy tényleg olyan jelentős események történnek körülöttünk, hogy ezt érdemes leírni egy naplóba. Ez volt a döntésnek az oka. Előző nap már, ugye, ahogy a naplóban is írom, már láttam az eseményeket, a tüntetést, a kiabálást, Vesszengerő, Vesszenrákos és a többi, ahogy mentünk a temetőbe, meg vissza, meg amikor a húgomat elkísértem, azt hiszem Hittalra, és hasonlók, tehát így döntöttem el, hogy naplót írok.
Ugye végigolvasva a naplót, az nagyon érdekes, hogy épp olyan részletesen ír a mindennapi élet eseményeiről, mint amilyen részletesen ír azokban a hetekben mindarról, ami a politikában történt. Ezért furcsa kérdés egy 12 éves gyerek esetében megkérdezni azt öntől, hogy korábban is érdekelte a közélet az 50-es években. Tehát mennyire érdekelte az, ami a világban történik ön körül 12 éves gyerekként, mennyire volt tisztában azzal, hogy a Rákosi korszak mit jelentett a felnőttek számára?
Hát a közélet mindig érdekelt, és érdekeltek az események, amelyek körülöttem történnek. Én akkor nem tudtam, hogy ez egyáltalán azt lehet mondani, hogy ez a politika, és én a politikával nem akartam foglalkozni, sőt, hát tudatosan nem is foglalkoztam, én 12 évesen sem. Én pusztán azt tettem, hogy az újságokban megjelent híreket, vagy a rádióban elmondott híreket hallgattam, és arról a Jancsival is beszélgettünk. Na most ezen is elgondolkoztam én azóta is, hogy tényleg furcsa dolog, hogy egy 12 éves gyerek, ez ma szokatlan. Tehát ma 12 éves gyerekek, nem hiszem, hogy ennyit foglalkozol. Nehezen tudom elképzelni, hogy bárki is meg tudja mondani, hogy ki az ENSZ főtitkára ma. Bár biztos van,
hogy 12 éves gyerekek körében.
Igen, de én akkor tudtam, hogy hamar fölött az ENSZ főtitkára. Tehát mindent tudtam.
Mert valószínűleg ez ugye benne volt a szüleinek és a önt körülvevő felnőtteknek a beszélgetéseiben. Tehát mindaz, ami a Rákosi korszak idején történt, arról hát nem annyira tudatosan, de mégiscsak tudomást szerzett, ahogy hallotta a felnőttek párbeszédeit.
Igen, hát ez biztos, hogy a felnőttektől hallottam, meg a rádióból hallottam, meg az újságokban olvastam. Rengeteget olvastunk az újságokat, és majdnem mindig megvettük Jancsival, hol ő vette, meg hol én vettem meg, és akkor ketten erről beszélgetünk. Csak ez a furcsa benne a mai napig, hogy hát két 12 éves srác miért beszélget politikáról? Persze, nem csak politikáról beszélgettünk, szóval azért nem úgy kell elképzelni, hogy én abszolút komoly, begyöpösödött fejű gyerekek voltunk. Mi ugyanúgy fociztunk, ugyanúgy játszottunk, ugyanúgy nevettünk, kártyáztunk, társasjátékoztunk, olvastunk, tehát ugyanolyan gyerek életet éltünk, mint bárki más.
Igen, csak úgy ebben az időszakban, így a naplót végigolvasva azt tűnik ki, hogy minthogy életük is nagyon megváltozott volna, hiszen szisztematikusan elkezdték gyűjteni azokat az információkat, párbeszédfoszlányokat, amiket maguk körül láttak. Ugye saját élmények alapján rajzokat készítettek a könyvbe, gyűjtöttek tárgyi emlékeket is, ugye ennek egy külön gyűjteménye alakult ki, tehát hogy egy egészen külön kis univerzumot alakítottak ki maguk körül.
Hát igen, mondjuk 56-ben ez kétségkívül így volt, hogy akkor szisztematikusan és tudatosan gyűjtöttük azt, hogy bármi, ami forradalommal vagy az eseményekkel kapcsolatos, legyen ez egy töltényhüvely, vagy egy repeszgránát darab, ami beesett az udvarra, vagy akármi, vagy leszettünk plakátokat a falakról, vagy szereztünk plakátokat, röplapokat, ezt akkor szisztematikusan gyűjtöttük és eltettük. Sajnos a tárgyi emlékek azok teljesen elkalódtak, tehát azok már nincsenek meg.
Már ugye a naplóban tesz utalást arra, hogy lásd ezt és ezt, töltjél hüvelyt vagy szilánkot ebben és ebben a dobozban. Ezek a dobozok akkor nem maradtak meg.
Hát ugye a naplót az sokkal könnyebb volt eltenni 50 évig, mint a tárgyi emlékek. Tehát a tárgyi emlékek háromdimenziósak. A lapok, tehát a napló, meg ezek az újságok, amik megmaradtak, ezek hát kétdimenziósak. Ennek megfelelően hát ezek könnyebben fennmaradtak, mint mondjuk egy repes szilánk, ami hát kilukasztotta. Kiesett belőle, kiesett más is, nem rakta már vissza, vagy nem tudom hogyan, de szétszóródott sajnos.
Ja, a napló írásakor azért fölmerült, hogy meddig írja ezt a naplót, és valahol azt írja, hogy addig akarta írni, amíg a szovjet csapatok el nem hagyják az országot.
Hát igen, ez akkor úgy tűnt, hogy talán hamar bekövetkezik, tehát az 57 elején még úgy nézett ki, hogy hát ha a forradalom el is bukott, azért elképzelhető, és visszajöttek a szovjet csapatok, azért elképzelhető, hogy békés úton valahol ezt el lehet érni. Hiszen mi akkoriban úgy tudtuk, hogy a szovjet csapatok csak azért vannak itt, hogy az Ausztriában állomásozó egységeiknek az ellátást tudják biztosítani Magyarországon keresztül. Én nem tudom, hogy ez igaz volt, vagy nem, de akkor volt ilyen, ez a hír járta, hogy Ausztriából kimentek, akkor már nálunk sem kell, hogy bent legyenek, tehát ki fognak menni. Hát nem mentek ki. Én meg, ha addig kellett volna írni a naplót, ameddig itt voltak, akkor biztos, hogy befejeztem volna előbb.
Mielőtt belemegyünk abban részletesen, hogy hogyan dolgozta fel ebben a naplóban a forradalom eseményeit és a forradalom utáni eseményeket, azért mondjon pár szót arról, hogy mi lett a naplóval ez alatt a 40-50 év alatt, hiszen gyakorlatilag 2004-ben kereste meg Rajnerem Jánost az 56-os intézet vezetőjét, és hát mutatta meg neki, hogy talán érdekes lehet, de nem is volt ebben annyira biztos. Szóval mi történt ez alatt a 40-50 év alatt?
Hát tulajdonképpen a napló végig becsomagolva ott volt az íróasztalomnak a legalsó részében. Rengeteg mindent gyűjtöttem mindig, most is nagyon sok mindenem van. Tehát ez az egyik hobbim, hogy apró nyomtatványokat is gyűjtök, meg ilyesmiket, fényképalbumom van sok. És akkor a legalján ott volt a napló, és akkor erre jött az összes több mindig. Így sokszor nem vettem elő, sőt, hát gyakorlatilag egyszer se vettem elő, mert én ismertem. Féltettem, pláne kezdetben, amikor hát lehet látni, hogy itt azért elég minden történik ugye a megtorlás időszakában, akkor nagyon féltettem, hogy nehogy megsemmisüljön. Elsősorban megsemmisüléstől féltettem, mert amit én leírtam benne, azt hát pláne kisgyerekként azt mondtam, hogy azért én vállalom a felelősséget, hát így tudom mondani, mert az mind úgy igaz, ahogy én azt oda leírtam, mert legalábbis én igazra akartam leírni. Senkit nem akartam megbántani vele, senkit nem akartam bírálni, nem foglaltam, nem is tudtam állást foglalni, hogy én most baloldalról, vagy jobboldalról, vagy polgári, vagy szocialista, vagy mi. Hát én gyerekfejjel leírtam, amit én láttam. Tehát ott volt a naplom az íróasztalomnak a legalján, és akkor jött a rendszerváltás. Rendszerváltás után akkor már elővettem, és akkor mutattam meg a gyerekeimnek.
A rendszerváltásig gyakorlatilag a családjának sem mutatta meg soha.
Hát a családom gyerek tudott róla.
Tudott róla, de nem nagyon olvasnak.
Nem volt jellemző, hát elképzelhető, hogy a húgomnak, vagy de nem. Tehát nem volt értelme megnézni. Tudtuk, hogy van, létezik, ott van, kész. Nincs mit megnézni, hát az események a fejünkben is megvoltak, most nem érdekes ilyen naplóban, hogy írtam le, vagy leírtam-e, vagy mi volt benne. Tehát én tulajdonképpen nem vettem elő, csak a rendszerváltáskor. A rendszerváltáskor akkor megnézegettük, elolvastam belőle részleteket a feleségemnek is. Ja nem, a feleségemnek megmutattam valóban, tehát amikor én megházasodtam, ez volt 1969-ben, akkor utána ennek megmutattam. Hát, hogy az ember annak a társnak, akivel egy életet akar leírni, annak mégiscsak be kell számolni a múltjáról. Tehát ő látta. Tehát ilyen jelesebb alkalom akkor, de nem jellemző, hogy azt elővettem volna. Ezt követően, tehát akkor ott akadtam el, hogy a rendszerváltáskor már elővette. A húgom Ismerte, hogy van, a húgom nagyon szeretett volna belőle egy másolatot. Én akkor egy normál fénymásoló fogtam és lemásoltam az egész naplót, egy példányba először, aztán utána, ahogy megismerték, akkor utána még egy példányba lemásoltam, tehát összesen keretkezett belőle mondjuk 10 xerox másolat, hogy így mondjam, vagy tehát 10 fénymásolat, és ezeket én beköttettem, ugyanolyan nagy A4-es alakú formátumba, és ezeket akkor már adtam ismerősök kezébe. Mindenhonnan rendkívül pozitív visszajelzéseket kaptam, hogy milyen nagyszerű, hogy milyen jó, milyen érdekes, de jó, hogy megírtam, és csak pozitívumokat mondtak róla. Még én magam, hát lehet, hogy ez szerénység vagy álszerénység, én ezt nem éreztem a naplóban. Ugye tegnap is, amikor volt a könyvbemutató, elmondtam, hogy nekem ez az életem volt. Tehát ez olyan, hogy leírtam. Tehát ugyanúgy írtam a naplót, mint más ember a leírja. A napló nem egy alkotás, hanem egyszerűen kijön belőlem. Vagy nem tudom, hogy hogyan határozzam ezt meg. Tehát én nekem néhány tanulmányom, tehát egészen kevés jelent meg. Azokon dolgoztam. Azokat alkotásnak érzem. De a napló az nem. Az csak egy ilyen mellékterméke volt az életemnek, az élet darabja. De ezért is volt nekem nagyon kedves, mert az életemnek éreztem. És ezért nem akartam, hogy esetleg bárki is megsemmisítse, vagy megsemmisítésre kényszerítsen.
Vendégünk a stúdióban Csics Gyula, a Tatabányai Városi Könyvtár igazgatója, akinek az 56-os magyar forradalom idején 12 éves korában írt naplóját most adta ki könyvformájában az 56-os intézet. A hírek után folytatódik a beszélgetés.